Sutu. Gyógyulása egyenletesen haladt. Gyönyörű formájú, ránctalan arca körül egyre hosszabbra nőttek már a fertőtlenítéskor megkurtított, sűrű fürtjei. Hogy valami miatt a lelkéről lekerült a súly, mindenki észrevette. Orvosok, utcabeliek, az alezredes. Amilyen mértékben ő nyugodt és derűs lett, váltam én egyre idegesebbé, mert kibogozhatatlanul belebonyolódtam a hazugságba, amelyet nem lehetett elkerülni. Újra beszéltem a kezelő orvosával, nem volt elragadtatva attól, hogy a dolgok így alakultak, de ő se tudott más tanácsot adni, várjunk az igazság közlésével a lehető legtovább, míg az alezredes kifesteti a konyhát, összeállít új felszerelést, míg meg nem jön az új ajtó. Meg se kíséreltem, hogy elmagyarázzam, ha az angol királyi vár egyik lakosztályát állítja fel Emerenc lakásában, az se lesz megfelelő. Egyszerűen azért, mert amit szeretett, pótolhatatlan. Ha kívánta volna valaha, hogy kicserélje a bútorzatát, rég megteszi, de Isten tudja, miféle emlékek kötik a konyhájához, amelyben nem volt két egyforma darab. Más baj is van. Nem csak kifogásolni fog mindent, de veszélybe kerül az egészsége is megint, mert azonnal rájön, ha új bútorra volt szüksége, a régivel történt valami, s ha igen, csak az, amit lehazudtam. Értse meg, mondtam az orvosának. Ez az öreg asszony most abban él, hogy megőriztem a titkát, mindent rendbe hoztam, nem szégyenült meg az utca előtt. Nyugodtan hazatérhet, és még csak egyedül se lesz, várják a macskák. Túléli, vigasztalt az orvos. Reménytelenül néztem rá. Nem értett meg. Emerencet sem értette. A macskákat egyébként, hogy legalább azokat visszakapja, az egész környék kereste. Leírást én sem tudtam adni róluk, hiszen csak egyszer láttam őket. Úgy emlékeztem, volt köztük fehér-fekete és cirmos, egy senki nem igényelte szürke holttestét meg is találtuk a főútvonalon. Azt elgázolta valami. Ez elvben lehetett Emerenc egyik állata. Többnek nem akadtunk nyomára. Most már valamennyien rettegtünk attól, ami előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz. Ismét dugig volt Emerenc előtere, s a kör, mely ügyével foglalkozott nagyobb lévén, Sámlit, Hokedlit hozott kiki magával, úgy tárgyaltuk az öregasszony problémáját. Az elnök szemmel láthatólag Sutu lett, hozzászállították be szemlére a gazdátlan macskákat is. Adélka lelkesen asszisztált a vizsgálatnál, holott ő se látta tovább egy villanásnyi időnél az állatokat. Az egyetlen, aki nem óhajtott az előtérbe lépni, az Viola volt. Idegen szagot érzett, ellenséges kigőzölgést, utálta. Ezekben a napokban kezdődött el a kutyánál az a hónapokig tartó folyamat, amely szerencsére nem végződött tragikusan, s ez az alezredesnek volt köszönhető, aki körlevélben figyelmeztette az őrszobákat, a gyepmestert és az illetékes tanácsi szerveket, megadva az állat személy leírását, hogy a kerületünkben egy kutya barangol, Viola névre hallgat, gazdáját keresi, vezessék haza, lakása nálam. Viola ugyanis hazaérkezésünk után pár nappal rendszeresen megszökött, becserkészte a környéket, elment egészen az erdőkig, kereste Emerencet. Egyszer értem jött, hívott az ugatásával, láthatólag mutatni akart valamit, csupa láz volt, csupa izgalom. Két utcán át futtatott, elvezetett egy kerítésig, aztán bűntudatosan nézett rám, mint aki arra kér, ne haragudjam, most már nem aktuális, ami miatt mozgósított, de ő valóban látta, amit látott. Megfejtettem én azonnal, miért hívott ide. Nyilván Emerenc macskái egyikét lelte meg abban a kertben, aki nem szaladt el előle, hiszen ismerte, csak míg a kutya értem jött, már tovább bujdosott. Később még egy holttestről gyanítottuk, hogy talán Emerenc készletéből származik. A piac mellett találták az asszonyok. A macskát szemmel láthatólag kutya sebezte halálra. Az fekete-fehér volt. Csillagos szügyű. elképzelhető volt, hogy így végezte, hisz Emerenc beleverte minden macskájába, hogy nem szabad félni az ős ellenségtől, a kutya nem bánt, tehát nem menekült. A többi mind eltűnt, mintha sosem élt volna. Már nem mentem a kórházba minden nap, időm se volt, de indokoltnak sem éreztem. Eleinte elbújtam a gondok és gondolatok elől, de nem ment. Írni szerettem volna, csak hát az alkotni tudás kegyelem eredménye. Annyi mindennek meg kell hozzá lennie, hogy sikerüljön. Izgalomnak és nyugalomnak, belső csendnek és olyan feszítő indulatnak, ami édes is, meg keserű is. Nálam hiányoztak az elemek. Ha Emerenc eszembe jutott, nem megkönnyebbülést éreztem. Él, hanem tanácstalan zavart, s nem múló szégyenkezést. Egy nap Adélka átfutott értem, menjek az előtérbe, együtt az utcabeliek, beszélnünk kellene újra. Sutu a tárgyra tért, megkérdezte, véleményem szerint mi várható. Voltaképpen mi lesz majd Emerenccel, ha annyira megerősödik, hogy hazajöhet. Mondtam, ahogy tudtam, ahogy döntöttünk. Dolgozni egyelőre nem szabad neki, míg meg nem gyógyul a mi vendégünk. Feje, keze egészen rendbe jött, csak járni nem tud még támasz nélkül, de az orvosok biztatnak, időkérdése. Szónokoltam, mint egy rossz színész, aki egy rossz darabban, átlagosnál is rosszabbul játszik. Sutu épp csak hogy nem legyintett. De hiszen sose lesz munkaképes, szó sincs teljes lábraállásról, közölte szinte vidáman, mintha épp az ellenkezőjéről akarna meggyőzni. Emerencnek vége, írónő drága, hanem most, hát egy év múlva. Ez szolgálati lakás, a házat elmuszáj látni, a járdát, a lépcsőházat takarítani kell. Ide új ház felügyelő kell, nem lehet holtanapjáig örökre felosztani a lakók között a tennivalókat. Akkor se lehetne, ha nem vállalt volna öt embernek se bírható munkát Emerenc. Az ezermester felesége felcsattant, mintha saját becsületében sértették volna meg. Ez nem beszéd, kiáltotta. Ő a villában élők nevében kijelenti, hogy nem hagyják el az öregasszonyt. Igenis, változatlanul felosztják a teendőket, kivárják, akármeddig tart, míg meggyógyul. Mindenki vállal valamit. Eddig is ezt csinálták, ezt fogják ezután is. Mit képzel, Sutu? Emerencet nem fogják az utcára tenni. Ki beszélt utcáról? Nézett rá Sutu, és olyan volt, mint a Moira, pedig csak reális volt. Most már tudom. Sutu volt az egyetlen köztünk, aki felelősséggel végigelemezte magában a lehetőségeket, de neki volt egyedül bátorsága ahhoz, hogy gondolkozzék. Utcára nem kerülhet, de ha az alezredes segít neki, átveszik elfekvőbe, akár valami jobb öregek házába is, vagy tartja őt az öccse, vagy ha csak ugyanígy gondolja, az írónő. A házat viszont gondozni kell, a havat elseperni, nem csak itt, ezen a járdán, a többi házak előtt is, amelyekre szerződést kötött, amelyeket elvállalt. Az írónőnek sincs, aki segítsen, egyedül sem boldogul, hogy képzeli a továbbiakat? Csend lett. Aztán egyszerre kezdtünk beszélni, olyan volt a jelenet, mint egy visszájára fordult pünkösdi nyelvek kitöltetése, kezdtük végképpen nem érteni egymást. Én elsőnek nyilatkoztam. Emerenc igenis lakhatik nálunk. A háztartás vezetésére majd kerül valaki. Jól meg lesz közöttünk. Emerenc szeret minket. Sutu elnevette magát, de nem volt jókedvű a nevetése. Menjen már, mondta. Csak nem képzeli, hogy csak ugyanoda menne. Emerenc csak addig él, amíg azt hiszi, hogy van saját otthona. Elsősorban talán azon kellene gondolkozni, mi lesz, ha megtudja az igazat, mert azt még nem hallotta. Maguk jóságosak itt, felosztják maguk között a munkáját. Azt is tisztázták már vele, igényli-e, hogy ellássák? Az írónő befogadja, jó, el is tartja. De hát tetszik neki ez a megoldás? Óhajtja Emerenc, hogy eltartsák? Beleegyezett? Adéla szemét törölgette, szipogott. Egyébként hallgatott mindenki. Én legmélyebben, mert én kezdettől féltem attól, amit Sutu kimondott. Mit játszanak itt? Folytatta Sutú, hiszen ismerik őt, nem megy a senkihez sehová. Ha egyszer hazaszállítják, és itthon megtud mindent, vigyázzanak, már elég erős, jól eltegyék a fejszét, mert ha a mentőnek neki ment, akkor itthon mi következünk, vagy az orvos, vagy az írónő, vagy az alezredes, aki engedte, hogy elégesselek a bútoraiból. Emerencnek nem kell akármilyen élet, Emerencnek a saját élete kell. Az meg már nincsen. Az együttlét nyomott hangulatban bomlott fel. Adélka úgy megrendült, hogy tiltakozni se tudott. Sutú elpakolt. Elment. Mentem én is. Nem jutottunk semmire. Brodarics úr felesége még visszatartotta a lakókat. Vonalzott papíron elkészítették Emerenc helyettesítésének a tervét az ezermesternével. Egész nap rossz kedvem volt. Rosszul is aludtam, mint aki valami váratlan, nem kedvező fordulattól retteg. Bajt vártam, újat vagy a régi új fordulatát, nem ok nélkül, mert egy hét múlva felhívott az Emerenc távol léte alatti lakógyűlésen gondnokká választott Brodarics úr, és némi zavarral közölte, őt felkereste Sutú, és bejelentette, ha egyszer valamikor rákerülne a sor, hogy a lakóközösség így kívánná, ő szívesen otthagyja a bódét. Visszaadja az engedélyét, és teljes felelősséggel átveszi Emerenc munkaköri teendőit, mindent, ami ezzel az állással jár. Hogy ítélem meg az ügyet? Mit szólok hozzá? Én a Gecsemáné éjszakáját mindig Jézus szempontjából elemeztem. Először jutott eszembe, mit érezhetett mondjuk János vagy Fülöp, mikor felfogta, hogy aki együtt jár velük minden útjukon, aki képességeit mindenkinél jobban ismerik, hiszen látták Lázárt, Jairus lányát feltámadni is, és akitől valami megfogalmazhatatlan erőt és az öröklét biztatását kapták az utolsó percig, azt elárulta valaki. Hogy mit szólok hozzá, kérdezi Brodarics úr. Semmit. Szégyen gyalázat. Letettem a kagylót. Sutúnak van mersze jelentkezni, akinek a földön semmi lehetősége nem volt, míg Emerenc meg nem szerezte neki az alezredes segítségével a bódét. Sutú, akit feltáplált, ellátott ruhaneművel, mikor látta, kiürült a szekrénye? Hát akkor már minden lehetséges. Egyébként nem csak felháborodtam, meg is riadtam. Brodarics úr ugyan egyelőre elutasította az ajánlkozását, de ha a munkaképtelen Emerenc hazakerül, a villa előbb-utóbb mégiscsak lépni kényszerül. Emerencet nem helyettesíthetik holt a napjáig. A lakók abban a házban vagy nagyon idősek, vagy számtalan tennivalóik után szaladgálnak. Csak nem mindenkinek van ott másodállása is. Nincs ott olyan, aki bármikor elérhető volna, a hó, a csőrepedés, a postás, a kéményseprő, a hatósági személyek nem fognak az inspekciós lakó időbeosztásához alkalmazkodni. Emerenc vagy teljesen meggyógyul és végzi azt, amit addig, vagy mennie kell a házból, s marad mondjuk örökké nálunk, hiszen a munkájával együtt a lakását is el kell vesztenie. Mit kezdek vele, Uramisten, ha nem jár, fut, intézkedik, vásárol, főz, oson a komatállal? Mit kezdek vele? Mit? Másnap, mikor bementem a kórházba, mondták, a főorvos keresett, kéri, nézzek be hozzá. Tudtam előre, mit akar, akár el sem mondta volna. A kritikusok egy része ilyen. Ha hajlandó megtartani a mesterség nem kodifikált játékszabályait, dob valami semmire nem kötelező, szelíd dicséretet, amin elrágódhat az alkotó, mint a vén kutya, akit így koncot majszolva lőnek agyon. Ragyogó arccal magasztalta Emerenc meglepő gyógyulási készségét, az erőt, amivel a kezdeti depressziós hullám után harcolni kezdett az életéért, a pozitív eredményt, a csupa ín testére felszedett kilókat. Tudtam róla, hogy hályog képződik mind a két szemén? Nem? Nem baj, öregkori tünet, nem zavarja egyelőre, hisz úgysem olvas, a tévét meg látja így is majd. Vártam a lövést. El is dördült. Kérem, kezdjék hozzászoktatni a gondolathoz, hogy haza kell mennie innen. Egyébként most már vágyik is. Emlegeti az otthonát, kívánkozik a kertjébe, azt mondja, kimaradt a koranyárból, ami a legkedvesebb évszaka. Tudom, hogy elhallgatták előle a valóságot, okosan tették, sose gyógyul meg, ha kezdettől tisztán lát, de most már megerősödött. Szerintem az igazat is elbírja. Szíveskedjenek megkérni az alezredes urat, állítassa helyre azt a lakást, mert az öregasszonyt hazaküldjük. Még ne, mondtam azonnal, még lehetetlen. Még nem döntöttünk a jövőjéről. A lakás úgy van, ahogy a fertőtlenítés után maradt. Még nem történt semmi. Nekünk gondolkoznunk kell. Nem tudjuk megtenni, amit kíván. Képtelenség. Annyira nem az, felelte a főorvos, hogy vitatkoznunk sem érdemes miatta. Egy hétig még bent tartom. Az alatt lebonyolíthatnak mindent. Azzal számoljanak, hogy mindenhez segítségre lesz szüksége. Járni pedig, ha egyáltalán valaha igen, kiszámíthatatlan ideig nem tud még. De nem hagyjuk szociális gondozó nélkül. Megbeszéltük a tanáccsal. Meg kell szervezniük, kivásárol helyette, kifőz neki, mert nem tud kilépni az ágyból. Ágytálazniuk is kell, de injekcióra, fürdetésre, ágyhúzásra ott lesz a gondozónő. Ha nem tudják megoldani az ügyet családon vagy baráti körön belül, az alezredes úr nyilván talál neki valami megfelelő helyet. De az általános rokonszenv jeleiből azt következtettük, lesz, aki magához veszi. Akár sutut hallottam volna. Ugyanaz a kivéthetetlenség. Főorvos úr, mi lesz, ha Emerenc nem hajlandó senkivel se lakni, mondtam neki. És mikor kimondtam, érzékeltem, milyen ostobaságot beszélek. Nem akar, nem óhajt, nem fog, majd tiltakozik. Hogyan? Mindenki tudta, Emerenccel ezentúl már mindig csak történni fognak a dolgok. Emerenctől már nem függ semmi a halálom kívül. A főorvos szelíden nézett rám, nem akarta meghallani utolsó, ügyetlen mondatomat. Felállt, melegen megrázta a kezemet. Akkor értjük egymást. Nem könnyű szívvel engedem el, mert mindenki megszerette, én is. Gerontológiai csoda a fizikuma, a szelleme egyaránt. Ritka példány. De tovább nem tudom elvenni az ágyat olyan valakitől, akit lábra tudunk állítani. Az öregasszony sajnos alig, hanem béna marad, s nem őrizhetjük itt halála napjáig. Higgy el, így is többet tettünk érte, mint bárkiért. És még valamit. Ez talán a legfontosabb. Vártam a második lövést. A konc már kifordult a szájból, de az állat még élt. Valóban a legfontosabb volt, amit hallottam. Ne tegyék ki annak az élménynek, hogy egyszer csak beviszik a mentők egy eddig sose látott, frissen festett vadonatúj berendezésű szobába, onnan meg, mert nem maradhat egyedül, tüstént máshová. Most már elbírja. Mondják meg neki az igazat, a baltát, fertőtlenítést, mindent. Mondja meg neki ön, itt mondja meg. Ahol bele tudok nyomni egy injekciót, és ne otthon derüljön ki, mikor hiába keresi a bútorzatát, a macskáit. Az utcabeliekkel már tanakodtam erről. Azok azt mondják, önhöz ragaszkodik a legjobban. Hát ön közölje. Elvégre az eseményeket is ön indította meg. Egyébként valóban önnek köszönheti, hogy él. Mert ha rá nem veszi, hogy ajtót nyisson, 48 órát se kellett volna várniuk, és az öregasszony halott. Hát ezt az életet, amire megmentettük, valóban megköszönheti. Magánya feloldói, a macskák, bujdosók vagy halottak. Kedvenc holmia füsté vált. A ház nemes ajánlata munkamegosztással hosszú távon nyilván tarthatatlan. Emerenc pedig nem megy otthonba, ha megölik sem, csak haza. De hol az a haza ezentúl? Ha nálam, azt se fogja szeretni. Neki a magáé kell, a sajátja, és hogy illesszem az életünkbe az ellátásra szoruló béna beteget. Hiszen csak a szám járt megint, mikor érek én rá ágytálazni, mosni, főzni rá, kivédeni a felfekvését. A gondozónő nem jön minden nap, és mit csinálok, mikor el kell mennem hazúról, és mit csinál a férjem? Egyáltalán jön, ha hívom. Azonnal ki fogja védeni az ajánlatomat. De akkor hova megy? Másnál nincs hely. Józsi öcsém fia nem vállalja, az alezredes most nősült másodszor, nincs más útja, csak hozzánk jöhet. Indultam haza, s közben törtem a fejemet, mit teszek, ha ellenkezik, mikor hívom. Be se néztem Emerenchez, siettem, hogy beszéljek a férjemmel. Az utcán a villa előtt mozgás volt, emberek nyüzsögtek, teherautó parkolt, bementem, hogy lássam, mi történik. Mint kiderült, Emerenc előterét tatarozták, konyhája falait festették, a deszkákat leszették, valaki ajtót pászított a kitört helyébe. Asszonyok súroltak, csupa ismeretlen, nyilván az alezredes rabbrigádja. Megindult a munka. Felmentem a lakásunkba telefonálni. Az alezredes nem értette, mi bajom már megint. Az ajtó a helyén, a festés elkészült, a padlót újra felsikálták, pár nap múlva érkeznek a bútorok, nyári meleg van, a meszelés már szárad. Mi a probléma? Miért vagyok úgy kétségbeesve? Mi a probléma? Hát ki fogja fel végre? Elmondtam neki a sutú árulását. Elkedvetlenedett, de mindjárt közölte, a törvény védi Emerencet. Ki nem tehetik a lakásból, és arra se kényszeríthetik, hogy kiköltözzék belőle, mert csak feltételezés, hogy soha életében nem lesz többé munkaképes. Két esztendeig a háznak mindenképpen várnia kell. Így szól a betegállományban létről való rendelet. És két évig rengeteg minden történhetik. Még meg is gyógyulhat, vagy meghalhat szegény. Egyelőre az utca lássa el, ahogy eddig. A gondozónak majd ő néz utána. Mit nyugtalankodom? Tulajdonképpen rendben van minden. A kritikus időt kivéttük. Betegnek lenni bárkinek joga van. Egyébként most már ő is arra kér, amit elkezdtem, fejezzem be. Emerenc életem megmaradt, miután megerősítettem az utca sírnivalóan szép hazugságát a saját hitelemmel. Nincs szükség erre már. Koronázzam meg, amit tettem. A rossz hírt, amit viszek, szelidítsem jóval, hogy új formát öltött, ami oda lett, s a régi, illetve új, illetve ugyanaz az otthon várja az asszonyát. Nem értett meg ő sem. S talán nem is érthetett. Annyira más valutában számoltunk. Emerenc szótárában ez állt. Mocsok, spektákulum, botrány, utcai komédia, szégyen. Az alezredesében törvény, rend, megoldás, emberi szolidaritás, hatékony intézkedés. Mindkét szótár füzet tartalma igaz volt, csak éppen más-más nyelven. Legalább azt tegye meg, hogy ő mondja el Emerencnek, mi történt valójában. Én ott se voltam, én a televízióba mentem, hiszen tudja, ki maradt a helyszínen. Én nem félek tőle, felelte az alezredes. Emerenc bölcsasszony, alábecsüli, mikor retteg megmondani neki, hogy nem a sivár kudarcra mentette meg, hanem ha fura happy end is ez, mégiscsak az. Megmondom én neki, megmondom még ma délután. Sutuval ne álljon szóba, még köszönni se kell neki. A sutu árulását is elmondom Emerencnek, ne féljen, az jobban aktivizálja, mint a gyógyszerek. Talán azonnal lábra áll dühében, amit sutu kapni fog, ha bemerészkedik hozzá, nem lesz közönséges. Elintézem, de közlöm, csalódtam magában. Még szerencse, hogy csak most, az utolsó fázisban veszíti el az önuralmát.